Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig továbbra is a Sereg, a legújabb magyar katonai minisorozat. A hat részes szériáról Dombrovszky Linda rendezővel és Helmeci Dorottya producerrel Kalmár András folytatja a beszélgetést.
Van egy tök izgi verkfilm, szerintem sokan látták, de aki nem látta, az nézze meg, és ott valóban beismeritek, hogy hát az iraki falu, az bizony nem Irakban van, hanem itthon fölépítettetek egy nagyon klassz díszletet. És akkor én elgondolkodtam, hogy vajon ez voltaképpen valóban olcsóbb-e, most nyilván Irakban nem mentetek volna kiforgatni, de ha jól tudom, de Linda javíts, hogyha tévedek, de általában ilyen jeleneteket Marokkóban szoktak fölvenni a Star Wars óta, az ottan a legbiztonságosabb sivatagnak kinéző sivatag, és hogy az gyártásilag kérdezem, hogy az annyival drágább lett volna, vagy egyszerűen praktikusabb volt itt megcsinálni?
Drágább lett volna, mert egyébként amikor van egy szállás, egy utazás, ami nem a filmre fordítódik, meg kiesik az idő, tehát ugye a forgatásnál nagyon fontos az, hogy nettó idő legyen, meg hogyha mondjuk kb. Egyébként nagyon sokszor van az, hogy ha kiszámolunk egy helyszínt megvalósítani, létrehozni egy komplett díszletet, vagy pedig menni helyszínről helyszínre mennyibe kerül, és akkor van olyan, hogy ezek így fej-fej mellett mennek, de kényelmesnek, meg mindenképpen akkor már kényelmesebb és jobban megéri azt a döntést választani, hogy az ember akkor megépít egy komplett díszletet. És itt még annyit hozzátennék, hogy ezt mi a végén az Újdörögi katonai bázison épült föl, odaadtuk a honvédségnek, együtt építettük föl, és azóta ott gyakorlatoznak rajta a honvédek, ami nekik is fontos, hogy ők is úgy érzik magukat, mintha Irakban lennének, és nem csak a magyar romos egységeket, meg területeket tudják, tehát nem csak azon gyakorlatoznak, hanem tényleg
javíts ki, ha tévedek, de akkor ezt a díszletet azért jobban meg kellett építeni, mint egy átlag díszletet, nem, hogy azért ott elbírja ez a hosszú távon.
Hát maradandóbbá kellett építeni.
Igen,
de szerintem egy ekkora díszlet már egyébként is olyan műszaki paraméterekkel bírjon egy ilyen típusú díszlet, ami úgymond valamennyire maradandó.
Igen. Linda, neked mi jelentette a legnagyobb feladatot, direkten mondom azt, hogy kihívás. Nyilván ebben voltak olyan katonai akciójelenetek, és ehhez egyébként szoktak akció jelenetek megrendezéséhez segítséget kérni, mert ugye nem érthet mindenki mindenhez, és végülis egy rendezőnek az alapvető feladata az, hogy a színészekből kihozza azokat az érzéseket, meg azokat a gesztusokat, amivel elmesélhető a történet, hogy volt ezzel neked gondod, vagy tudtál teljes mértékben a karakterekre fókuszálni, illetve a színészekre?
Hát alapvetően nyilván rengeteg akció van benne, de alapvetően azért, ami a hátán viszi, azok az emberi kapcsolatok, meg a szövevényes történetek, meg a karakterváltozások. Tehát alapvetően én nagyon úgymond, magabiztosan éreztem magam a rendezői székben. Természetesen az akciók kapcsán felmerült, hogy felkérünk valakit, bár Magyarországon ez egy elég megfoghatatlan műfaj egyelőre egy akciórendező, de valakit, aki több akció jelenetet csinált már, mint én. Ugyanakkor, ahogy haladtunk előre, és az operatőről együtt folyamatosan nyilván arra fókusztáltunk leginkább, hogy fogjuk azt fölvenni, ami a legnehezebb lesz, az körvonalazódott, hogyha erre kellően előkészülünk, és megkapjuk a segítséget hozzá, akkor ezt meg tudjuk úgy csinálni, hogy az vállalható legyen. Mert azért nem arról van szó, hogy lezuhan 10 repülőgép és 100 tank lövi, tehát hogy nem a napóleoni háborút kell egy kosztümös filmben megcsinálni. Kisebb kulisszák, de annál látványosabbak, én azt gondolom, amik készültek. Tehát volt egy pont, amikor közösen döntöttünk arról, hogy akkor marad minden az én kezemben. Nekem egyébként ez azért is jó volt, mert kipróbáltam valamit, ami természetesen kellő előkészülettel, amit még nem nagyon csináltam. És hát ugye...
És csinálnád újra?
Én élveztem nagyon egyébként. Tehát, hogy mondom így, hogy ott tényleg storyboard, tehát hogy amikor így mindent kidolgoz az ember.
Ezt akartam kérdezni pont, hogy egyrészt, hogy storyboardos vagy-e, mert vannak rendezők, akik szeretnek, de valószínűleg akciójelenteket muszáj kockára megtervezni, mert darabonként, hát darabonként, magyar ez, de inkább szóval, darabonként veszik föl ezt.
Így van, meg ott ugye volt, hogy 4-5 kamera is volt, általában mi egy kamerával szeretünk dolgozni, mert sokkal pontosabban lehet plánozni, meg nem kell arra figyelni, hogy a másik képbe kerül. Tehát általában egy kamera volt, de itt például volt, hogy 4-5 kamera is volt, tehát azokat nagyon pontosan le kell rakni, hogy ne legyen a másik képében, hogy a világítás működjön, ez mondjuk főleg az operatőri része a dolognak, de hát nyilván azt együtt raktuk össze, hogy akkor pontosan ezek hova kerüljenek, tehát akkor készülnek szép rajzok, hogy mit fogunk nagyjából látni majd a kamera képen, meg arról is, hogy hova kerülnek a kamerák, hova kerülnek a lámpák, honnan, hova haladnak a színészek, az autók, honnan jön a füst, hol robbantunk, szóval egy csomó minden. Ezek voltak nyilván a legnagyobb kihívások ilyen technikai szempontból.
Voltak nagy technikai bakik vagy problémák?
Nem.
Na, pont. Jól van. Következő kérdésem az lenne, hogy nem, hát azért tudjuk, hogy a filmben sem megy minden olyan, vagy mindig olyan tökéletesen, de akkor itt nem volt sem probléma, azt mondod.
Ami nyilván a legnehezebb volt, és ez úgy globálisan igaz, vagyis a legnagyobb kihívás volt, inkább így fogalmaznám, az, hogy a katonai szakértővel, a Pálinkás Szilveszter főhadnagyúrral együtt kellett minden olyat, ami katonai.
Ő játszik is a filmben,
csinálni,
ugye?
Igen, az egyik rohamlövésző. És nyilván neki is ez egy új műfaj volt, de nekem is, mert én eddig nem nagyon egyeztettem senkivel az ügyben, hogy ki hogy megy, meg ki hogy szalutál. Ezek apróságnak tűnnek, de van, amikor azért, hogy mondjam, a forgatási időből többet veszel, mint hogyha nem kellene egyeztetni. Tehát ez volt talán a legnehezebb, de ez is flottul működött, azt kell mondjam, nem emlékszem olyan szituációra, hogy nem tudtuk megcsinálni, amit szeretett volna, vagy is, hát ismételni kellett, de azt amúgy is kell, ugye mindig.
Persze.
Úgyhogy mi volt a kérdés?
Nem tudom, de viszont az operatőrt szóba hoztátok többször, és róla kellene beszélni, Hartung Dávidról. Mert egyrészt nagyon szép a filmnek a képi világa, ami ugye többek közt egy operatőrnek a feladata, meg nyilván az az operatőrnek a feladata, hogy minden nagyon klassz legyen, és jól látszódjon, de mondjuk egy összetettebb jelenetnél, egy akció jelenetnél, ott nyilván azt gondolom, hogy kettőtöknek, sőt hármotoknak rettenetesen együtt kell dolgozni ahhoz, hogy minden megvalósítható legyen.
Szerintem egyébként ezeknél, amit én arra csatolnék vissza, amit a Linda mondott, hogy igen, az akciórendezőt kerestük egy darabig, hogy ki a legjobb akciórendező a Magyarországon. És
kiderült, Linda.
Igen, egyébként. Tehát, hogy volt, igen, tehát gyakorlatilag ott is csináltunk ilyen mély interjúkat, meg tendereket, tehát hogy így volt, akitől kértünk anyagot, de hogy amikor már ezt Szilveszterről tudtuk, hogy egyébként ő kell kitalálja azt, hogy mi a katonai mozgás, mert ő tudja megint megmondani, hogy egyébként egy ilyen helyzetben ők mit szoktak csinálni, és még volt egy kaszkadőr szakértő, akkor már egyébként is már nagyon sokan voltak a buliba, tehát hogy akkor már nem lehetett volna, hogy még jön egy akciórendező, és akkor, tehát ez szerintem ezt olyan szuperprodukciók tudják megcsinálni, ahol az akciórendező külön, mint egy ilyen second unit leforgatja az akciót, és akkor utána a főalkotó azt megkapja, és azt mondja, hogy jó, igen, ez volt a koncepció, de hogy ilyen szempontból is, szerintem fontosabb az, hogy ilyen szempontból is egyébként egy miniszéria azért filmes, mert a rendező az átlátja, meg egyébként a gyártó, meg mindenki, tehát hogy ha a szeletekre bontjuk, és azt mondjuk, hogy csinálj te, az egy másik típusú sorozat. Itt viszont egybe kell az egészet látni, és mondjuk 6, 8, még akár 10 epizód is simán átlátható egy fő kreatívval, vagy egy alkotásként, és azért el tud úgy működni, mintha egy óriási nagyjáték film lenne, és ez egy sokkal, tehát ez az, amiből így alapvetően összeáll, és amitől filmes lesz, és nem attól, amit most kérdezni szeretnél, hogy ki hogyan teszi a dolgát, mert az egy kevésbé lényeges történet.
Ez fontos, amit mondasz egyébként, és nyilván nagyon meghatározza a dolgot. De akkor beszéljünk tényleg egy kicsit a képi világáról. Ti dolgoztatok már együtt, ugye?
Mi 12 éve együtt dolgozunk, igen.
Aha.
Már igazából az összes kisjátékfilm, dokumentumfilm, televíziós film, amiket én rendeztem, azt a Dávid fényképezte, egy-kettő, amikor nem ért rá, akkor más kollégákkal dolgoztam, de igen, mi egy elég összefogott.
És akkor ez úgy működött, hogy amikor a Dorottya fölhívott téged, akkor te mondtad, hogy igen, és köszönöm, és nagyon megtisztelő, stb., de hogy akkor én hoznám a Dávidot?
Hát akkor elkezdünk szkanderozni a stábon, igen. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy egyébként mindig van valaki, aki nagyon fontos a rendezőnek, az Linda egyből le is rakta a határait, hogy ő a Dávidot hozza, és kész. Nekem is van olyan, akinél így lerakom a határomat, és a többinél pedig elkezdjük egymást gyűrni, és mind be akarjuk tolni a másiknak azt, akiben hiszünk, és aztán végül egy tök jó stábot építettünk.
Ez a castingra is igaz?
Igen, persze, tehát hogy nyilván azért a casting az elsősorban rendezői jogkör, tehát hogy ő castingol, és akkor én megnézem. Viszont ami szerintem nagyon hálás produceri dolog, hogy a rendező bent van a casting szobában, megismeri a színészeket, tehát nagyon sok személyes impulzusa van. Azt is mondhatnám, de szerintem nem csak az, hogy elfogult, hanem jön a színész, és van egy személyes atmoszférája, van egy karizmája, és ez mondjuk élőben tök jó, és lehet, hogy én utána kinyitok egy kis...
Igen,
én megnézem a felvételt,
direkt, és akkor... Direkt egyébként? Tehát ez egyfajta ilyen objektív távolságtartás?
Na, most már direkt, elején csak egy kapacitásbeli probléma volt, hogy nem, egy olyan távolságtartás, igen, hogy ha az ember valakivel kezet fog, meg valakivel leül egy kávéra, akkor az sokkal könnyebben kér tőle, és én meg csak a filmet, tehát én senkivel nem lehetek jóban, mert akkor nem a filmet képviselem. És akkor nekem sokszor van olyan, hogy jön a rajongás, hogy hát ő a legjobb, és nem értem, hogy nem látok semmi olyan átütő, nincs egy olyan tekintet, vagy nincs semmi olyan érdekesség, nincs egy olyan mimika, és én csak akkor ott kapcsolódok be, és meg azt is meghatározom, hogy körülbelül hány olyan színésznél gondolom azt, hogy az én meg látásmódom mérvadó, meg nem csak az enyém, azért mi szoktunk olyat csinálni, hogy megkérdezünk minden kollégát, mert hogyha tudom én, 10 megnézünk valamit, és abból 9 embernek tetszik, akkor az jó esetben a nézőknél is ugyanazt az ízlésvilágot bontja ki, és akkor ennél sokkal-sokkal nagyobb, meg több feladat van a casting tekintetében a rendezőnél.
És hogy működik ez, hogy egy rendező, amikor nem éppen filmet rendez, akkor ilyen nap a színházba jár, meg filmeket néz, hogy megismerjen más arcokat, meg karaktereket?
Meg gyereket tevel, meg most, meg főz. Igen.
Szóval azért nem csak, hogy hogyan tudsz rálátni egy adott, színészi felhozatalra, vagy perspektívára.
Van egy casting direktor, aki azért ott van általában a rendezők mellett, nekem a Zsombolyai Linda ilyen, ő azért fontos partner, és hát igen, kell nézni mindent, meg hát nyilván ez élvezet, de hogy képben kell lenni, hogy ki éppen hol tart, és hogy néz ki, mert az mindig egy érdekes dolog, amikor eltelik pár év, és valaki teljesen megváltozik, és még más volt a fejünkben, úgyhogy van
hogy
egy...
néztük a családot például, hogy passzoljanak, igen, mert ugye van egy család benne, hogy azért...
Ja, ez is nagyon érdekes.
És szerintem nagyon pontos lett a casting az ügyben, hogy az apuka, anyuka és a fiúk az egy
ugyanúgy... Most a Győrvári Alezvedes családjáról beszélsz, hát a Balázsnál semmit nem változott az elmúlt 30 évben, szerintem én láttam őt.
Igen.
Pont ugyanúgy néz ki, mint a Kontrollba egyébként annak idején.
Igen, egyébként
csak valóban. Csak nincs egy macijelmez, de tényleg. És akkor az írók fölvázolnak egy karaktert, ti azt finomítjátok, tehát megvan a fejetekbe egy kép, és akkor hány százalékban sikerül arra, tényleg nem tudom, nincs jobb szó, tehát meccselő színész találni, vagy mennyire sikerült ebben az esetben?
Most erre nagyon nehéz visszaemlékezni, bevallom,
hogy
aztán az zakatol az ember fejében. Egyre biztosan emlékszem, hogy azért nagy összhangban történt a casting, így úgy érzem a Dorottyával, pont a Zsolt fia, Marci, az alezredes fia, aki az előbb szó is volt, az ő karakterével kapcsolatban volt több dolog, más dolgok voltak a fejünkben picit. Szerintem nagyon jó döntés lett a Séra Dani, így utólag.
Én ott egy kárpátaljai picit... színész, ugye?
Igen, igen. Pontosan nem tudom, hol született, de igen, és most a Nemzeti Színházban játszik. Igen. Pofátlanul fiatal, hiszem 21 éves a Dani, és nekem egy picit egy kicsit érettebb színész. Aha. Tetszett nagyon, de így utólag valóban mind a történet szempontjából, mind a szülők szempontjából a Dani az tényleg nagyon pontos választás lett, úgyhogy annak nagyon örültünk, hogy így utólag is nézve az anyagot azt gondolom, hogy nagyon izgult a Dani az elején, mert az első filmes munkája volt azért, hogy 80 ember vagy 60 ember körülötted pörög, és közben valamit megcsinálsz, ami aztán az örökké valóságnak ott marad, azért az egy elég nagy teher.
Hát nyilván, igen.
Úgyhogy neki ez nagy falat volt, de én azt érzem, hogy nagyon jól teljesítette, mint ahogy a többi színész is.
Hát meg itt még van egy nagyon fontos szempont, hogy amiben így mindig ki kell egyezünk, hogy én ilyenkor azt nézem, hogy mondjuk egy sorozatnál hány ismert név van benne, hány olyan név van benne, akit ezek után teszünk ismerté, ki az, akivel, ugye utána promotálni kell a sorozatot, amikor a sorozat forog, akkor én már nem, bőven nem ezekkel a kérdésekkel foglalkozom, hanem azzal, hogy hogyan fogjuk népszerűsíteni, milyen marketinget építünk neki, hogyan egyeztetek a csatornával az adásidőről, tehát tök más feladatok vannak, és akkor, de előzőleg a színészeket ahhoz, ezekhez a szempontokhoz is a csatornának egyébként arca, nem arca, passzol, nem passzol, milyen olyan műsorai vannak, vagy milyen olyan megjelenései vannak, ahová egyébként az adott színművész az oda passzolni fog. Magyarul eladhatósági szempontok is vannak. Ki az, akit rajonganak majd a nézők, ki az, akit bevezetünk, kiből építünk föl egy új imást, ki az, aki, vagy van olyan, hogy mondjuk valaki tökéletesen illene a szerepre, de pont azért, mert ezeket kimaxoltuk egy másik sorozatnál, azt mondjuk, hogy most ezt nem, vagy valakit tovább akarunk építeni, és akkor nekem ezek a kereskedelmi szempontjaim bejönnek, ami meg azt is össze kell gyúrni azokkal a szempontokkal, hogy ki tudja eljátszani a szerepet, ki passzol ki, tehát hogy ezért ez egy ilyen
érdekes a producer munkája, az biztos. Lassan lejár az időnk, de egy nagyon fontos kérdésem van, hogy mi lesz a filmnek a sorsa. Azt tudjuk, hogy a TV2 be fogja mutatni, de hogy aztán van-e még kifutása, vagy ilyenkor a TV2 is ő azt csinál vele, amit akar, vagy elképzelhető, hogy ez esetleg egy bizonyos idő múlva megjelenik más streaming platformokon például.
Magyar teritoriumon belül azt csinál vele, úgymond a TV2, amit akar, de hát ez minden csatornával a magyar jogokat, azokat, a televíziós jogokat az adott csatornának kell adni. Azért már nem nehéz egyébként a streaming platformokra értékesíteni ezeket a sorozatokat. Tehát nem véletlenül lehet azt látni, hogy majdnem minden magyar produkciót ott látunk egyébként.
Igen,
a Netflix.
Igen, ezért is kérdezem.
Az egy nagyon egyszerű történet, mert a Netflix gyakorlatilag egy csokorban fölvásárolja a magyar produkciókat, tehát mondjuk azt dobálja ki belőle, ami ő valamilyen nem felel meg a portfóliójának, például a trianoni filmünket annak idején azért dobta ki, mert abban volt egy olyan magyar történelmi vonatkozás, ami most így nem passzolt, nem szerették volna bemutatni, de egyébként mindent megvesznek. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy persze, hogy elérhető lesz streaming platformokon, mert a streaming platformoknak eladni ezeket a sorozatokat nem nehéz. De mondjuk például már latin-amerikai teritoriumokra már eleve megvásárolták ezt a sorozatot Láthatlanba, csak az alapján, hogy mi a szinopszisa. A nagyobb dolog az, hogyha mondjuk nagyon sok helyre, vagy ha valamiért, tehát nem csak egy Netflixet tudjuk eljuttatni, hanem valahol valakinek fölcsillan rá a szeme. Aha. De egyébként utána még ebből következik nagyon-nagyon sok munka, ez azt jelenti, hogy mi gyártunk egy csomó anyagot, különböző hangulatúakat, tehát hogy hova akarjuk eladni, ahol jobban szeretik a szenvedélyt, ott kidomborítjuk az érzelmesebb vonalat, ahol a katonai dolgot ott egy kicsit sterilebbre vesszük az összes anyagát a sorozatnak, és megpróbáljuk egyébként a Nemzeti Filmintézetnek van erre egy kirendelt osztálya, vele együtt értékesíteni, tehát ez tud lenni a következő lépés, és azért egy sorozat az, vagy film, vagy tök mindegy, az egy gyártó számára nincs vége a feladatnak, tehát az, hogy mikor, miért vesztük ezt elő, mikor mit csinálunk vele, arra kell ötletelni, meg kell egy második évad.
Na ezt akartam kérdezni, lelőtted az utolsó slussz kérdésemet, hogy következő.
Na Linda, miről fog szólni a második évad?
Titok.
De úgy csináltatok
ezért
meg,
egy picit valamennyit
úgy csináltatok léci. Meg, hogy lehet második évad, nem? Tehát, hogy nyitva van ez a kapu.
Abszolút. Tehát, hogy a történet nyilván egy maga a kis szituáció, ami lezáródik, a családi konfliktus, de hát ugye, mint tudjuk, ez végtelen, tenne, ami történik
persze,
a következő évben.
Szerintem, de ki tudja.
Mint ahogy a katona életében is. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút nyitott. Én azt gondolom, hogy legalábbis úgy érzem, nyilván elfogultság, de hogy azok a figurák, karakterek színészek, akik itt ezt a kicsit nevezzük szövevényes történetet megtestesítik, ők eléggé magával ragadóak számomra, meg ezt már hallottuk vissza is, tehát hogy igazából szerintem ez a lényege egy sorozatnak, mert nyilván a történet is, de hogy akik viszik a hátukon, azokat szeressük, és az szerintem sikerül.
Dombrovszki Lindával, a Sereg című sorozat rendezőjével és Helmeci Dorottya producerrel Kalmár András beszélgetett. Hírekkel folytatjuk, aztán az egészségünkkel foglalkozunk picit. A következő megálló az egészségkód itt a hétvégi menetre.